2022. október 11-én kedden délben a Gazdaélet kezdődik, a mezőgazdaságban dolgozók műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazdaélet.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. Műsorunkat a Marosvásárhelyi Kobakkönyvkereskedés, a Maros-Szentgyörgyi Keleti Könyvudvar, a Csíkszeredai Pálász Akadémia Könyvkiadó, valamint az Ábel Székelymustár és az Eszter Erdélyi Mustár gyártója, a Jolimex Kft. Támogatja. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Gazdaélet. Föld és ember közelben, minden kedden délben, a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából. Október 1-én 20. alkalommal szervezték meg a tenyészbikák kiállítását Maros-Szentgyörgyön. A Gazdaélet mikrofonjával mi is ott voltunk.
A jelenlegi szabályok az a romániai törvények szerint kétféleképpen megengedett a szaporodás biológia, az azt jelenti mesterséges megtermékenyítéssel, inszeminálással, illetve tenyész bikával fedeztetni, amit engedélyeztetni kell az állatnemesítési és biológiai központtal a megyei székhelye.
Október 7-e és 9-e között szervezték meg a Nektária Mészfesztivált Székelyudvarhelyen, ott készült összeállításunk.
Örömünkre szolgál az, hogy 155 minta érkezett be, ez jelentős a mézeket tekintve.
Majd az október közepén esedékes növényvédelmi munkálatokra emlékeztetünk. A gazdasszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. Szombaton Csigdánfalván tartották a felcsíki állatvásárt és gazdanapot, amelyre mi is ellátogattunk.
Felcsík minden településéről hoznak állatot. Aki úgy érzi, hogy olyan állatom, hogy el szeretné adni, vagy ki szeretné állítani, mindenkinek nyitott a kiállítás.
Pályázat nélkül próbált egy modern birodalmat létrehozni a Bonyhai Szabó József fiatal gazdálkodó. Ő válaszol kérdéseinkre.
Önelvőből készül minden. Az itthoni istállóban nem megfelelő, és akkor új istállóba gondolkoztunk meg, fejőházó.
4 éve költözött városról falura a szentdemeteri Barabás Vince Orsolya, de ma is úgy érzi, jó döntés volt. Őt ismerhetik meg.
Édesanyám az, aki foglalkozik a kerttel, én csak így hétvégente vagy délutánonként besegítek, úgyhogy elmondja, hogy mit kell csinálni, és akkor megyek és megcsinálom.
Kedves hallgatóink, ezt kínáljuk mára, ha tehetik, rádiózzanak velünk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Szombaton, október 1-én délben a Szemteszt BVN apaállattenyészet telephelyén 20. alkalommal szervezték meg a tenyészbikák seregszemléjét. Idén 6 csoportban 26 apaállat vonult fel. A rendezvényre nagyon sok szakember és érdeklődő érkezett. Arad, Bálkó, Bihar, Beszterce-Naszót, Botosán, Dolzs, Fehér, Jas, Hargita, Hunyad, Kovászna, Kolozs, Maros, Máramaros, Nyámc, Szatmár, Szölás, Szeben, Szucsáva, Temes, Vráncsa és Vaszlúj megyékből.
Deschidem iată astăzi cea de-a 20-a ediție a Paradei Taurilor, în semn de apreciere și respect pentru toți cei ce înțeleg importanța și rolul geneticii și a reproducției în creșterea animalelor în sectorul zootehnic românesc.
Valér Rádu Szicsián mérnök, a Szemtesz BVN RT igazgatójának köszöntője után több meghívott szakember emelte ki a mesterséges megtermékenyítés és a tenyészapa állatnevelés fontosságát. A gazdaéletnek Péterfi Lajos állattenyésztő mérnök foglalta össze a tudnivalókat.
3 évig kimaradott, most a 20. alkalommal szervezzük a tenyészbika bemutatót.
Hány állatot vonultatnak fel?
26 tenyészállat lesz bemutatva, 6 csoportba, amiből az első csoport, mivel hogy a piros tarka tenyészbikák dominálnak a farmon, az azt jelenti, hogy 80%-ban piros tarka, zimmentáli fajta, az első csoportban húshasznú bikákat mutatunk be, a következőben a tejhasznú holstein fajtát mutassuk be, a harmadik csoportban a technológiának egy új eredményét mutatunk be, a szarvtalan bikákat, ami azt jelenti, hogy domináns, úgymond PP bikák, aminek 100%-ban minden utódja szarvtalan lesz. A negyedik csoport a fiatal bikák, azaz genetikailag tesztált bikák. Az ötödik csoport a tejhasznú legjobb bikák, ami azt jelenti, hogy plusz 1000 litret javítanak az utódokon, és az utolsó csoport, az úgymond a legértékesebb bikák, a jelenlegi tenyésztési programok általában figyelembe veszik mind 3 tulajdonság fontosságát, azaz a tej, hús, illetve a fitness, azok a tulajdonságok, amelyek egy hosszú élettenyész tartamnak a tulajdonságait tartalmazzák.
A gazdálkodók mennyire nyitottak az új fele, vagy most már kötelezően csak tenyészbikákkal lehet a fedeztetést megoldani?
A jelenlegi szabályok, azaz romániai törvények szerint kétféleképpen megengedett a szaporodás biológia, az azt jelenti mesterséges megtermékenyítéssel, inszeminálással, illetve tenyészbikával fedeztetni, amit engedélyeztetni kell az állatnemesítési és biológiai központtal a megyei székhelye.
Önöknek kik a kliensei, csak a Maros megyeiek, vagy az egész országból felkeresik önöket?
Mi azt a spermát értékesítjük, vagyis ajánljuk a klienseknek, amit rendelnek. Az azt jelenti, hogy egész országszerte vannak klienseink. Természetes, hogy a kliensek nagy többsége Erdélyre vonatkozik, hisz a piros tarka tenyészeteknek a 80%-a Erdélyben létezik.
Az utóbbi időben nagyon sok nem piros tarka szarvasmarha érkezett az országba. Ezek mennyire vannak elterjedve, és ehhez mennyire kell az apa állat?
Hát igen, az országban körülbelül nem akarok helytelen számokban avatkozni, de a mesterséges megtermékenyítés egy olyan 75% között alkalmazzák, mint szaporodásbiológiai megoldás. Természetes, az utóbbi időkben a húshasznú fajták nagyon elterjedtek, ehhez hozzájárul persze a támogatás is. A húshasznú fajtáknál a mesterséges megtermékenyítés kevésbé használt szaporodásbiológiai ágazat, mivel ott természetes fedeztetést használnak 90%-ban, akár nagyobb százalékban.
A húshasznú szarvasmarhákat lehet értékesíteni, tehát megoldódott már az értékesítés? Mert a kezdetekben elég lazán működtek a dolgok.
Sajnos mai napig nem oldódott meg. Hát értékesíteni lehet. A probléma az, hogy általában exportra megy ez az állomány. Az azt jelenti, hogy 250-300 kilósan elég jó árat adnak, de nagyon nagy hányada az állománynak exportra megy.
Itt az önök telepén vannak-e extra igények a gazdálkodók részéről, amit nehezen vagy hosszú távon tudnak csak kielégíteni?
Igen, egyre igényesebbek lesznek a farmerek, egyre informáltabbak, ami azt jelenti, hogy tudják, hogy mit akarnak. Importálunk spermát, bármit, egy bizonyos mennyiséget és egy határozott szükségletet be tudunk hozni bármilyen spermából.
Elhangzott összeállításunk Maros-Szentgyörgyön készült a 20. tenyészbika kiállításon. Most Nemes Sándor énekel.
Mit fütyül a vadliba a rigónak? Értet halok meg galambomba holnap. Szólj annak a szépen szóló madárnak, gyönge testem kárhom még a halálnak. Fekete fellegből esik az eső, ez se igaz a mostani szerető. Olyan igaz voltam hozzád, mint a nap, ki az égen ragyogva süt egész nap. Sárga dígye felfutott a görögre, haragszik rám a szeretem örökre. Ha haragszik, haragudjon odáig, míg a tenger piros borrá nem válik. Ha haragszik, haragudjon odáig, míg a tenger piros borrá nem válik.
Október 7-e és 9-e között udvarhely széki mézes napokat szerveztek Székelyudvarhelyen, és a Nektárja székelyföldi mézverseny díjátadóját is megtartották. Volt mézszentelőmise, fáklyás felvonulás, szakmai előadássorozat és mézlovagi bál. Emellett nagyon sokféle minőségi mézet lehetett kóstolni. A Gazda Élet mikrofonjával mi is ott jártunk.
Bece István, a Székely Gazdaszövetség Egyesületének elnöke.
Mézfesztivál zajlik a hétvégén Székelyudvarhelyen, de most először a Nektárja mézversenyt is megszervezték. Sok minta gyűlt össze?
Nagy eredménynek tartom azt, hogy a 8 székelyföldi méz egyesület összetudott ülni egy asztalhoz, és közösen el tudtuk dönteni azt, hogy a székely méznek a becsületét kéne erősítsük, és a piacon való jó pozícionálását akár eseményekkel, versennyel és miért nem egy közös brenddel akár megerősíteni, és hát ezért is indítottuk a Nektárja székelyföldi mézversenyt. Örömünkre szolgál az, hogy 155 minta érkezett be, ez jelentős a mézeket tekintve, úgyhogy tudták a méhészek, hogy el fogjuk vinni laborvizsgálatra, tehát még így is behozták, és azt kell mondjam, hogy nagyon jó szerepeltek, kevés volt az, amelyiket nem lehetett értékelni. 3 nagyon fontos cél van ezzel a versennyel, amit szeretnénk követni. Egyrészt, hogy létrejön a székely méz, amely ugye az itteni vegyes, havasi vagy bárminek mondunk, és ennek tudjunk minél nagyobb súlyt adni. A másik cél az, hogy az egyesületek között az együttműködést erősítsük, hiszen ez a 8 egyesület nagyon jó szervezet, nagyon sok szakmai programot szervezik mindenki a saját megyében, térségében. Fontos, hogy legyenek kapcsolódási pontok, és közösen tudjunk egymás mellé állni, hogyha szükséges. Itt van Hatos György falugazdászunk, aki ezzel foglalkozik, és nagyon ügyesen szervezi ezt a részét. És a harmadik nagyon fontos cél az, hogy az 1000 méhész, aki most Székelyföldön él és dolgozik, hogy minél inkább meg tudjon élni a tevékenységéből, és folytassa ezt a tevékenységet, hisz hogyha abba hagyják a méhészkedést, akkor az egész természetnek, az egész ökológiai szisztémának a felborulása akár bekövetkezhet, ami gyümölcstermesztésben, még máshol is azért negatívan érinti az itt lakókat. Ebben az évben alapítottunk közösen a méhész egyesületekkel egy Báró Ambróci Béla díjat, amelyet egy hazai és egy Románián kívüli szakembernek adományozunk. A hazai díjazott Lázár Tibor, aki a Hargita megyei mészegyesületnek az elnöke, és a másik Bros Péter, a Magyar Országos Mészegyesületnek az elnöke.
Ádám József, a Zőrösi Méhész és Mézlovagrend Egyesület elnöke.
Székelyudvarhelyen megszervezték a mézes napokat, és ez alkalommal volt mézverseny is. Gyönyörű szép időt kaptak, és nagyon sokan eljöttek.
Tudja, az iskolákba kiszórt mézre váltható jegyeknek a méz átvevői helybe rajzokat kérünk, amiért külön ajándék jár, tehát egy ilyen macis méz, a kuponra kis tégelyes mézecske, a tennapi nap nagy tolongás volt, hát a mézünknek 60-70%-a szinte el is van fogyva, úgyhogy ma, hogyha ilyen tumultus lesz, akkor talán nem is lesz nekünk mézünk estére.
Nagyon sok méhészet itt van, szám szerint hányan jöttek?
Hogyha most ebből indulok ki, hogy a Nektárja székelyföldi mézversenyen résztvevő méhészek itt voltak, akkor ez több mint 70 szemét jelent. Ezen kívül Magyarországról voltak itt lovagrendek, ezáltal is megtiszteltek bennünket, és még színvonalasabbá tudtuk tenni a rendezvényünket.
A vásárlók mennyire ismerik most már a mézet?
Egy tudatos vásárlás kezd kialakulni. Kezdnek az emberek minél jobban rászokni. Na most mire akarom alkalmazni azt a mézet, hogyha tésztába akarom, akkor nem egy akászmézet kérek, hanem egy hásmézet, vagy hogyha kávébe akarom, tejába, akkor ugye oda már jöhetnek a havasi mézek, meg az akászmézek, vagy asztali mézként szintén akász és havasi. Na most függ, hogy mennyire savas az az ember, mert tudjuk azt, hogy a vegyes mézeink savas. És vannak olyan emberek, akiknek a sav megrágja a torkát, nem tudja azt a mézet használni. Viszont itt ajánlanám azt nekik, hogy keressék meg vagy a repcemézet, vagy az akác mézet asztali mézként, mert nincsenek savjai ezeknek a mézeknek, ha van is, nagyon pici.
Gondolom, hogy lesz ennek folytatása.
Igen, tehát nem úgy indultunk el, hogy most megcsináljuk és abba hagyjuk, hiszen a mézes napok is 11. alkalommal került megszervezésre, és további szándékunkban van ezeket megrendezzük, hiszen ezáltal tudjuk híresebbé tenni a mézünket. Így próbálunk mi a szupermarketekben található gyengébb minőségi mézzel konkurálni, ezért vannak a lovagrendek. Ez a lovagoknak a feladata, hogy nemesítsék a mézet, és ismertessük a mézünket a fogyasztóval.
Tőkés Attila a nevem, Maros-Hévízről jöttem, és köszönjük az udvarhelyi szervezőknek, hogy ilyen szép mézes napokat tudott elállítani. A sok vevőnek, amelyik hál' Istennek megmozgatta a piacot, sok volt az érdeklődő, engedtük a kóstoljanak mézet is, hál' Istennek nagyon meg vagyunk elégedve, és nagyon szép volt az okleveleknek a kiosztása. Európai szintű méz találkozót tudtak elállítani.
Gondolom, hogy nem csak a vásárlókkal találkoznak ilyenkor, hanem a szakma is találkozik.
Őszintén mondom, mindenkinek van barátja, de itt úgy érzem, mintha testvérekkel találkoznánk, és olyan szakmai dolgokat tudunk összesíteni, amelyikből tanulunk.
A Nektária Mézfesztiválon készült összeállításunkat hallották, amit a hétvégén Székelyudvarhelyen szerveztek meg. Sok munkával, kitartással itthon is meg lehet élni. Város után a falusi élet is lehet vonzó egy fiatal számára. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Festett kapudat, nyújts ki rajta gömbölyüki karodat, nyújts ki rajta fehér hattyú kebelet, szíved alá beírom a nevemet, nyújts ki rajta fehér hattyú kebelet, szíved alá beírom a nevemet. Szakasztottalak. Her vagy kislány, hogyha megcsókoltalak, az őszi szél végig szánt a levelen, engemet is elerozt a szerelem. Az őszi szél végig szánt a levelen, engemet is elerozt a szerelem.
Takács Mihály énekelt. A következő percekben néhány október közepén esedékes növényvédelmi munkálatra hívjuk fel hallgatóink figyelmét.
Integrált növényvédelem.
Az őszi barackosban újítsuk fel a hernyóenyves övek ragasztó rétegét. A fákon maradt monilíniával fertőzött gyümölcsmúmiákat szedjük le és égessük el. A kajszinál lombhullást követően legfontosabb az apiognomóniás levélfoltosság korokozója, áttelelési lehetőségeinek csökkentése. Ha nem tudjuk a leveleket talajba forgatni vagy összegyűjteni és megsemmisíteni, a lehullott lombot DNOC vagy benomil hatóanyagú szerrel permetezzük. Száraz időben a leveleket áztassuk át a permetlével. Külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kajszifákat semmiképpen sem metszük a november és március közötti időszakban, mert a sebzési felületek létesítésével nagy mértékben elősegítjük a kajszigutaütés korokozóinak fertőzését. A cseresznye és megyfáknál a lehullott leveleken telelő korokozók mechanikai megsemmisítése után kezdjük el a faápolási, fatisztogatási munkákat. ahol a lombosfa fehér moly bábjainak tömegét észleljük a fás részeken, még ősszel végezzük el a kéregtisztítást. A kéregmoly okozta sérüléseket, sebeket is jobb, ha most kezeljük, és nem tavasszal. A szilva és ringlófák esetében a leveleken átelelő polisztigmás levélfoltosság és a szilvarosda ellen védekezhetünk. Csökkenthetjük a stigminás levéllyukacsosodás és a fómás betegség áttelelési lehetőségeit is, ha a fertőzött, lehullott leveleket és a gyümölcs múmiákat talajba forgatjuk. A lombhullás utáni időszak a dió növényvédelmi munkáinak legfontosabb ideje. Tulajdonképpen csak ilyenkor tudunk főkárosítói ellen hatásosan védekezni. A gnomoniás levélfoltosság, a gleosporiumos diófoltosság korokozóinak áttelelését a lehullott fertőzött levelek és dióburkok szolgálják. Szerepük a baktériumos gyümölcs és levélfoltosság terjedése szempontjából sem hanyagolható. A lehullott lomb vegyszeres kezelésével vagy mechanikai védekezéssel akadályozhatjuk meg a korokozók áttelelését, tavaszi fertőzését.
Integrált növényvédelem.
Most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. A mosogató lefolyója tiszta marad, ha időnként háztartási szódát szórunk bele, és leöntjük forrásban lévő vízzel. A nyers és a főtt tojást úgy tudjuk egymástól megkülönböztetni, ha asztalon megforgatjuk őket. A nyers rögtön megáll, a főtt pedig tovább gurul. A mélyfagyasztott hal friss ízt kap, ha tejben olvasztjuk fel. Tortát, kalácsot és friss kenyeret mindig forró vízbe mártott késsel szeleteljünk. A nyers burgonya aranyozott képkeretek tisztítására is kiváló, a megfeketedett felületet mindig vágjuk le, és a tiszta résszel folytassuk a műveletet.
Be is minek fut a lányuk után agyába. Bejöhetnél a nagy kapun, ha véletlen a kis kapu bezárva. Az, aki a csókiril, ha rendes ember, nem igaz, hogy csavargó. Ne haragudj, ha egyszer majd azt mondom a szemedbe, hogy fajangó. Az, aki a csókiril, ha rendes ember, nem igaz, hogy csavargó. Ne haragudj, ha egyszer majd azt mondom a szemedbe, hogy fajangó. Tudod, hogy a kerítések nem érnek fel sehol sem az egekig. Behúnyt szemmel átugorják azok, akik a lánycsókot szeretik. De csak úgy jössz, ha kitárva szögletéig a kis kapu nagy ajtó. Ne haragudj, ha egyszer majd azt mondom a szemedbe, hogy fajangó. De csak úgy jössz, ha kitárva szögletéig a kis kapu nagy ajtó. Ne haragudj, ha egyszer majd azt mondom a szemedbe, hogy fajangó.
Szombaton 10. alkalommal szervezték meg Csigdánfalván a Kubik Gödörben a Felcsiki Állatvásárt és Gazdanapot. A nap traktoros felvonulással kezdődött, majd a Csikarcfalvi és Csikjenőfalvi fúvószenekar koncertezett. A programban különböző ügyességi vetélkedők, a kiállított jószágok mustrája, kutyabemutató és kézműves vásár szerepelt. Ott készült összeállításunk.
Bőjde Csongora Ernő, Csigdánfalva polgármestere. Maga a vásár az 2012-ben indult 10 éve, mondjuk kimaradt 2 év, amit a vírusos időszak okozott, de az állatkiállítás az már a 2000-es évek elejétől van megszervezve Csigdánfalvban. Felcsik minden településéről hoznak állatot, aki úgy érzi, hogy olyan állatom, hogy el szeretni adni, vagy ki szeretni állítani, mindenkinek nyitott a kiállítás.
Itt nem egyfajta állatot állítanak ki, itt vannak juhok is, vannak szarvasmarhák is, kutyákat is hoznak.
Így van, tehát minden állatot lehet hozni, szarvasmarha, juh, ló, szarnyasok, apró állatok, kutyák, új zöldséget, gyümölcsöt, mindent lehet hozni a vásárra.
A kiállításnak van versenyjellege is, vagy örülnek, hogy találkozhatnak, és megmutathatják azt, hogy milyen gazdasággal rendelkeznek?
Az elsődleges cél az, hogy megmutassak, de ahhoz, hogy cserkántsuk a gazdáknak az érdeklődését, minden éve szoktunk azért egy kisebb vásárt is szervezni, főleg a szarvasmarha lóaknál van kihegyesedve, tehát ott van nagyobb létszámú állomány is, és meg is szoktuk versenyeztetni őket.
Az állatokon kívül vannak kézművesek, kiállító sátrak is. Kiket szólítottak meg?
Úgy próbáljuk összerakni minden évben ezt a rendezvényt, hogy minden korosztály megkapja a magának valót. Tehát a legkisebb gyerektől a nyugdíjas bácsig mindenkinek próbálunk egy kicsit kedveskedni és olyan programokat szervezni az, ami őt érdekelheti esetleg. A termelőknél keramikusok, méhészek, zöldségtermesztők, gyöngyfűzők, bőrdíszművesek, tehát az egész program kezdődik egy traktoros felvonulással, utána az egész térrendezvény megnyissa egy fúvós koncert, állatok felvezetése, lovasügyességi vetélkedő, rönkhúzó verseny, a végével egy rövid koncert, és utána a fiataloknak egy buli.
Csapatok vannak és főznek is itt a színpad mögött. Kinek főznek?
Az idejében ez egy különlegesség, hogy minden egyes fejcsiki község egy főző csapattal érkezik. Nem versenyeznek, inkább barátkoznak, és az ide látogatókat próbálják megkínálni mindenki, aki ismerőse, barátja, olyan jön, akkor van lehetősége megkínálni. Persze, hogy megkóstolják egymás főzt, itt egész napos program beszélgetnek, egy ilyen csapat összerázó próbálunk ebből is létrehozni.
Gál Levente, Csíkmadaras.
Milyen állattal érkezett a felcsiki állatvásárra és kiállításra?
Évek óta nekem van egy kisebb gazdaságom, ahol ezt a szálas, hegyi, idevaló, őshonos birkafajtát tartom. Ennek ugye két változata van, az elterjedtebb, ismertebb, az a Curcán néven, az a fehér színben van. De most van egy olyan projekt a Gödöllői Génmegőrző Központnak, meg a Székely Gazdaszervezet segítségével folytatódik egy olyan program, ahol ezt az őshonos állatokat próbáljuk genetikai vonalon megmenteni, és én most azt a feladatot kaptam a gödöllőiektől ezelőtt egy 5-6 évvel, hogy ennek a birkafajtának a fekete vonalát egy kicsit kutassuk fel, nézzünk utána, és hát meglepő módon nagyon keveset találunk belőle. Most már sikerült egy ilyen 20-30, közel 40 fős állományt összerakni valahogy. Ugye ez egy hosszú folyamat, most vagyunk még úgy gondolom az elején, és ebből a kis állományból hoztam el 9 darabot, ami között van 3-4-5 éves anyaállat, van idei született bárány, ami jövőre már tenyésztésbe fog menni, és van kos közöttük.
Küzi János vagyok, Csíkenőfalvi mezőgazdász, szarvasmarha tenyésztéssel foglalkozunk, azon belül is tejelő ágazaton vagyunk, még falugazdász is vagyok a felcsíki térségben.
Régóta foglalkoznak állattenyésztéssel?
2014-ben kezdtem, nem a családtól vettem át. 2014-ben kezdtünk bórjukat vásárolni, azutántól foglalkozunk, hát most már ott van, hogy 8 éve.
Miért foglalkozik egy fiatal ember állattenyésztéssel? Mi a vonza ebbe? Még évekkel ezelőtt én azt hallottam, hogy a fiatalok földet sem akarnak látni, állatot sem akarnak látni, de az utóbbi időben mintha megváltozott volna ez a felfogás.
Én elsősorban azért kezdtem, mert ez benne van nálunk a génekben. Az állatok iránti szeretet, tisztelet benne van. Amikor az iskolákkal végeztem, teljesen más pályára léptem. Szolgáltatói szektorban dolgoztam, mezőgazdasághoz semmi köze nem volt, 13 pontosabban, és mindig úgy visszavágytam, éreztem, hogy visszahúz a föld. Szüleim, nagyszüleim, mindenkinek volt egy háztáji gazdasága, persze nem farmosként dolgoztak, de volt az a háztáj, amikkel az a pár baromfi, 2-3 tehén, 2 ló. Megpróbáltam nélkülök élni, de rájöttem, hogy valami hiányzik az életemből. 2014-ben nekikezdtem szülői segítséggel, még mellettem ment a másik munkám is, de amikor ezt annyira ki tudtuk építeni, akkor úgy éreztem, hogy ez az, ahol hazataláltam. Biztos, hogy azt mondják, hogy az állattenyésztésnek az ember robja, főleg a tejelő ágazatom, de mégis ad egy szabadságot.
Elhangzott összeállításunkat szombaton rögzítettük Csíkdánfalván a felcsiki állatvásáron és gazdanapon. Most Széjes Sándor énekel.
Egyszer 20 esztendős lehetnék, a lányok közt válogatást rendeznék, választanék olyan igaz szívű szeretőt, ki
Szervusz, babám, add ide a jobb kezed, mert én téged sokszor felkerestelek. Jártam hozzád, rózsám, sok esőben, sok sárban, sokat jártam hozzád, babám, hiában. Kis angyalom, most ismertük meg egymást, olyan hamar, ne s felejtsük egymást. Búsan zúg az erdő, sír a mező örökre, csak még egyszer kacsincsál a szemembe. Búsan zúg az erdő, sír a mező örökre, csak még egyszer kacsincsál a szemembe.
Szabó József vagyok, bonyai lakos, mezőgazdasággal és állattartással foglalkozok.
Nagy területen gazdálkodik?
A szántóföld 110 hektár körül van, és legelő 90 hektár. 30 hektár az saját, és a többi az bivelve van.
Mivel érdemes foglalkozni? Mit érdemes termeszteni?
Mi, ahogy állatenyésztéssel is foglalkozunk, lucernát, kukoricát, szóját, álpát, búzát termelünk.
Jó hatás fokkal? Amúgy jók a területek?
Három kategóriára lehet osztani. Nagyon jó, közepes és gyengébb, de az ember jól megműveli, ott is lesz a gyengébe.
Kimondottan csak az állatoknak termeszti, vagy ebből el is ad?
40%-át azt feletessük az állatokkal, és 60%-át eladjuk.
Mekkora az állatállománya?
100 állat van, 100 tején, amiből 45 fejős, és a többi az üsző.
Mi lesz a tejnek a sorsa?
Ugye a 40%-át eladjuk tejautomatákba, és 60%-át felvásárolják a feldolgozók.
Kifizetődök ezek a vastehenek?
Kifizetődők, de van is gond velük. 24 év alatt azt le kell cserélni, ha nem adtuk-e, és újra kell tölteni.
Csak itt a településen van ez a tejautomata, vagy környező településeken is?
Van itthon is az udvaron egy tejautomaták, és kettő Dicsőszentmártonban.
Ez napi hány liter tejet jelent?
Dicsőszentmártonban el lehet adni 250 liter tejet, az itthoni egy 80-90 litert.
Feldolgozásban nem gondolkodtak? Vagy erre már nincs idő?
Idő szűkibe vagyunk, de gondolkozunk róla.
Nagyon szépen gyarapodik a gazdasága. Ez önerőből valósul meg, vagy kihasználja a pályázási lehetőségeket is?
Amit csináltunk mostani pályázat nélkül volt minden. Kihasználtuk a proekonomika pályázatot, az nagyon jól jött, és többi az saját erőből.
Most lesz egy modern fejőház, tehát egy modern istálló. Ez pályázatból készül, vagy fele-fele?
Nem, önerőből készül minden. Az itthoni istálló már nem megfelelő, és akkor új istállóba gondolkoztunk meg, fejőházba.
Hát itt a környéken nem lesz ilyen, ahogy én most elnézem.
Vannak kisebb fejőházak, de ez 12 tehén fog befogadni egyszerre.
Ez mennyire lesz automatizálva?
Körülbelül egy olyan 80%-ra automatizáljuk az egészet.
Amúgy embert lehetne találni, hogyha rászorulna? Vagy ön is azzal küszködik, hogy pénzért se igazán talál munkást?
Lehet találni munkást, de az ember komoly is kell legyen vele, ki kell fizetni rendesen, és akkor lehet találni.
Látom, hogy a tápot is ön keveri az állatoknak. Kimondottan csak a saját állatoknak keveri ezeket a tápokat, vagy ha más gazda azt mondja, hogy szüksége lenne, akkor ki tudja szolgálni őt is?
Adunk-e belőle másnak is?
Lesz jövője a gazdálkodásnak, hogy látja? Vagy hogyha van lelkesedés, akkor az ember viszi tovább.
Ebben nőttem fel, és azt mondom, hogy van. Komolyan kell csinálni, és ambíció kell, meg szolgalom.
Segítik egymást a gazdálkodók? Vagy mindenkinek elég az ő baja, és örvend, hogyha azt meg tudja csinálni?
Hát ugye, hogy mondja, mindenkinek elég az ő baja. Mindenki a saját területén dolgozik. Nem nagyon járunk át másnak dolgozni.
De látom, hogy a lánya is szívesen részt vesz ebbe a munkába.
Ez családi vállalkozás, úgyhogy a feleségem, két lányom és a szüleim besegítnek. Édesapám az eladásra foglalkozik, Dicsőszentmártonba, és itthon tesz-vesz.
Emellett valami mással lehet foglalkozni, vagy ez egész emberes tevékenység?
Hát ez egész emberes tevékenység. Úgyhogy állattartás is, és gabonatermesztés is tudom itt tenni minden nap.
Szabó József fiatal bonyhai gazdálkodóval beszélgettünk. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. A következő percekben Szávai Ibolya énekel.
Édesanyám, nem bírok el aludni, a kapuban legényt hallok beszélni. Oh,
Barabás Vince Orsály vagyok, szendeveteri lakos, kézműves, néptáncos és még sok minden más.
Egy fiatalnak milyen Szendemeteren élni? Egy nyugodt, kis, csendes faluban vagyunk. Mindenki azt gondolná, hogy ide mindenki nyaralni jár.
Tény, hogy nagyon csendes itt lakni. Csinálunk házi bulikat, persze, mint minden fiatal faluban levő személy, de miután városból kiköltözve ide sokkal nyugtatóbb hangulatot kelt, mint bent.
4 éve, hogy kiköltözött Szendemeterre. Miért?
Ez úgy kezdődött, hogy 6 évvel ezelőtt a szüleim feldobták az ötletet, hogy ki kéne költözünk, mert ők nyugdíjba jöttek. Egészségügyi szempontból is, meg más szempontokból is sokkal kedvezőbb volt ez az ötlet. Csak megvártuk, hogy járjon le a 12. érettségizek le. Leárt az érettség is, másnap délután kiköltöztünk. Sokkal jobb nekik is, nekem is, innen bárhova el lehet jutni, végül is minden ugye akkora távolságra van hozzánk. Meg hát kertészkedtünk azelőtt, mert hogy jártunk ki minden hétvégén, minden vakációt itt töltöttünk 7 éves koromtól. Nagyjából, és akkor a kert az kicsit fontosabb lett, aztán meg nekem az egyetem így is megoldható volt bent, és akkor miért nem, hogyha van lehetőség rá.
Akkor ez a bent való, ez a családé, tehát nem vásároltak telket, hanem hazajöttek végül is.
Igen, ez a nagyszüleim háza telke volt, csak ők már meghaltak 10 éve, a nagytatám 25 éve nagymamám, és akkor ez így öröklődésben maradt nekünk.
Városi lányként nehéz beleszokni a falusi életbe? Vagy hogyha ilyen kétéltőek voltak hosszú időn keresztül, akkor nem volt olyan nagy a váltás?
Nem volt nagy változás. Meg nem is voltunk azok az úgymond tipikus városi emberek, akik járnak sokat mólokba, vagy szeressük az ilyesmi helyeket. Mi inkább jobban el voltunk a természetbe. Esetleg bent a városba elmentem én, hogy táncoltam táncházba, a szüleim színházba, de különösképpen nem éltük ki az úgymond városi életet.
Ez a táncolás, meg a színészkedés, ez megmaradt, vagy csak időszakos?
Hát a tánc az teljesen hobbira maradt, csak táncházakba. Színészkedni már egyáltalán nem színészkedek. Viszont ezeket fel lehetett használni úgy, hogy gyerekprogramokat tartunk községen belül. Azért jobb volt a gyerekekkel úgy beszélni, hogy én már szokva voltam a színpaddal azelőtt.
De ilyen előélet után mégis könyvelő a foglalkozása. Nem hiányzik ez a pezsgés? Vagy a könyvelésben is azért meg lehet találni az élvezetet, meg a változatosságot?
Úgy, ahogy minden szakmában ebbe is van szép része, van nem túlzottan szép része. Igaz, hogy nem egy, nem tudom, milyen kreatív szakmának mondható. Jelen esetben nekem még csak munkahely, nem nevezhetném szakmának. De viszont délutánonként kézműveskedek itthon, besegítek, meg ha úgy van, hétvégén megyek bálba, táncházba, buliba, épp ami van, vagy a gyerekfoglalkozások is eléggé lekötik az időt, tehát nem mondhatom azt, hogy unatkozok, sose volt az, hogy unatkoztam, se itt, se bent.
Mit kézi munkázik?
Gyöngyékszereket készítek, népieket és moderneket egyaránt, valamint műgyantával is foglalkozom, babavarrással is.
Ezek a tárgyak ajándékba készülnek, vagy ezeket árulja is, hogyha van rá kereslet?
Ha van rá kereslet és igény, akkor persze, hogy áruljuk is, de kezdetben úgy kezdődött, hogy ajándékba kellett születésnapra menni is, a legegyszerűbb az volt, hogyha én megcsinálom gyorsan, és elviszem a szülinapra, mint hogy keresem ki, hogy hol lehet venni, és hol nem lehet, mennyibe kerül, így aztán elkezdődött. Édesanyám meg, hogy kézműves volt, már egyszerűbb volt, mert betanított, igaz, hogy más kézműves tevékenységekre, és aztán jött a gyöngy, ami kicsit jobban megfogott, mint a többi.
Akkor azt jelenti, hogy ha valaki ajándékba kap valamit, akkor az nagyon testre van szabva. Tehát akkor tudjuk, hogy mit szeret, milyen igényekkel van az ajándék iránt. Mégis jobb az ilyen ajándék, mint az, hogy egy ilyen tömeg cuccot kap valaki, megköszöni, mert úgy illik, de lehet, hogy továbbadja.
Én szívem szerint az ilyen személyre szabott ajándékokat sokkal jobban szeretem. Ezért általában, hogyha valakinek születésnapra, házassági évforduló, most utólag például esküvőre volt egy nagyobb ajándék készítve, tudtam, hogy a pár nagyon szereti a pálinkát, és ezért műgyantával és szárazvirágokkal öntöttem pálinkatartót nekik. Mégis legyen személyre szabott, de az, amit ők szeretnek.
Ez mennyi időbe telik? Mert ez nagyon macerás lehet, ezt a sok apróságot itt egy alkotásra összegyúrni, és türelem is kell hozzá, nem?
Rengeteg türelmet igényel, rengeteg kitartást, és rengeteg kreativitást is. De most, ha például egy gyöngyékszert készítek, van, amit 6 órán keresztül fűzök, van, amit másfél óra alatt kész vagyok vele, ez mintától függ, mennyi gyöngy megy bele, milyen fajta gyöngyök mennek bele. Ha van türelme az embernek, akkor baj nincs, csak hogyha nincs, akkor már inkább ne is fogjon neki, mert jobban jár vele.
Ha az ember elkezd valamit, akkor azt végigcsinálja, vagy ez olyan, hogy abba is lehet hagyni, hogyha éppen nincsen elég időm?
Abba lehet hagyni bármelyik percben. Egy hozban 6 órát nehéz gyöngyöt fűzni, meg akármilyen kézműves tevékenységet folytatni, beáll a hátunk, derekunk, kezünk, elzsibba, stb. De volt rá olyan példa, hogy sürgősen kellett a rendelést, nagyon szorított a határidő, és akkor leültem 6 órát, befejeztem, becsomagoltam, odaadtam az illetőnek, és utána lehetett tovább végezni a napot.
Kikapcsolódásként itt a kertbe is lehet kapálgatni, meg gyomlálgatni, mert jó nagy itt a kert orsolyának. Mennyi része van ebben?
Nekem nagyon sok nincs. Édesanyám az, aki foglalkozik a kerttel. Én csak így hétvégente vagy délutánonként besegítek, úgyhogy elmondja, hogy mit kell csinálni, és akkor megyek és megcsinálom. De úgy nagyon nincsen beleszólásom ebbe a részbe.
Még kapával dolgoznak, vagy valami gépesítve van egy kicsit?
Van egy kapagépünk, amivel az ilyen nagyobb dolgokat megcsináljuk, de bent a kertbe a zöldségek között csak simán kapával lehet, kapagéppel még nem tudjuk annyira.
Akkor azt jelenti, hogy ami a család szükségletére kell, az minden megterem itt a kis kertben?
Igen, teljesen minden.
Vannak állatok és kutyák, macskák?
Vannak tyúkok, kacsák, nyulak.
Ezeket ki gondozza? Ezt is a szülők, vagy ki kell venni időnként a részt ebből is?
Hát a baromfi részbe ott nem veszem ki nagyon a részt, se a nyulak környékén. A kutyák és a macskákkal igen. A többit azt úgy ráhajlom inkább a szüleimre, ők jobban értenek hozzá. Még nem tanultam bele ebbe, hogy én is vegyem át a részemet.
Szóba jöttek a gyerekfoglalkozások is. Ezek egy naphoz kötődnek, vagy hétvégi programok, vagy hogy lehet mindennel is foglalkozni?
Hát a gyerekfoglalkozás az úgy van, hogy községen belül van egy alapítvány, az a neve, hogy Hagyomány és Innováció, és azon belül tartunk kézműves foglalkozásokat tematikához kötve, mondjuk havi egy alkalommal. Ott segítkezek be, mint kézműves személy. Foglalkozunk így a gyerekekkel, csinálunk kicsi apróságokat.
Ott a tánctudást is át lehet adni, vagy ott csak gyöngyfűzünk?
Volt átadva tánctudás is. Gyereknapkor például szerették a gyerekek, hogy én táncolok velük, és kicsit belekerülhetnek a néptáncba. Itt a községben kevés néptáncos van már. Volt régebb néptánc együttes, most már sajnos nincsen, és ezért rengeteg gyereket áthordanak Gyulakutára, vagy esetleg Szentgyörgyvásárhely. Úgy látszik, hogy a kicsi generáció még élvezi, aztán nem tudjuk, hogy meddig.
Hogy lehet mindenre időt szakítani, vagy arra van időnk, amire akarjuk?
De ez általában úgy van, hogy jól rendszerezni kell a napokat. És kell tudni, hogy mikor mit fogunk csinálni, melyik hónapban mi lesz, de általában arra szakítunk időt, amire szeretnénk, hogy szakítsunk időt. Van, amikor 24 óra nem elég mindenre, de hogyha jól rendszerezzük, akkor megvan oldva minden.
Van sok fiatal itt Szentdemeteren? Van, akivel alkalomattán összejárni, vagy esetleg bizonyos dolgokat megbeszélni így szemtől szemben?
Már olyan nagyon sokan nem vagyunk, de azért az a kevés is, aki van, az nagyjából próbál egy baráti társaságon belül maradni. Persze ez nem mindig megoldható, mert sok generáció van. De azért, hogyha hétvégén épp egy iszogatásra szeretnénk összeülni, akkor találunk fiatalokat, akivel oldjuk meg.
Hol?
Általában házi buli szokott lenni, vagy sütögetésként valahol a mezőn.
Ilyennek képzelte el a vidéki életet, a 20 éveket?
Mielőtt kiköltöztünk volna, teljesen ilyennek képzeltem, és ez így most jelen esetben rendben is van. Aztán lehet, hogy majd hozza az élet olyan lehetőségeket, hogy elköltözök én is innen, vagy esetleg csak hétvégente járok haza, de jelen esetben ez így nagyon kényelmes és nagyon jó helyzet.
Az elmúlt bő 8 percben a szentdemeteri Barabás Vince orsolya válaszolt kérdéseinkre. A folytatásban Szőlősi Erzsébet énekel.
Oh,
Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ha érdekesnek vagy hasznosnak tartják az elhangzott információkat, véleményezzék vagy osszák meg a műsort. Hűségüket ezúttal is köszönjük. Ha véleményük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, továbbra is jelezzék elérhetőségeinken.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
A Mezősámson Dicitera zenekart és dalcsoportot hallgattuk. Jövő kedden itt a Gazda Életben a hasznos információk mellett. Többek között András József, Csíkszentgyörgyi gyümölcstermesztővel beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben a Kertbarátok című műsorunkat sugározzuk. Csütörtökön 12 órakor a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal Havattőről jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Kovászna megyei Feldobolyról hallhatnak. Műsorunkat követően viszont a mára kért zenés üzenetekkel várjuk Önöket. Gergely Éva énekelt, kedves hallgatóink, ennyi fért mai Gazda Élet műsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök, a jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon is. Rózsa Bélával és népi zenekarával búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, a viszonthallásra.